Az új Kressz, de tényleg új? És mennyire új? És mi lesz az elektromos rollerekkel? Hogy más egyéb fontos dologról ne is beszéljünk. Jó napot, jó estét kívánok, Sályi András vagyok. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Pető Attila, Kressz professzort, és ebből kitalálták, a téma az új Kressz, de tényleg mennyire új?
Köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a meghívást. Hát nagyon új. Mondhatom azt, hogy egészen más, és ennek az az egyszerű oka, hogy 50 éves az a Kressz, amiből ma is közlekedünk. 50 év alatt azért sokat változott a világ. Muszáj most már újként felfogni a jogszabályt.
Na de, ha én a régit ismerem, és bejön az új Kressz, akkor nekem majd vizsgázni kell az újból?
Nem, már is megnyugtatok mindenkit, akinek van jogosítványa, nem kell új tanfolyamra járni, nem kell vizsgázni, de attól még ismernie kell. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy nem ismerjük azért, mert új.
Na de akkor honnan fogom megtudni?
Hát ezért vagyunk mi, oktatással foglalkozó szakemberek, hogy majd segítsünk, nyilván nem egy újságcikkből fogjuk a Kresszt megtanulni, hanem mindenféle tanítási anyag, nagyon nagy a tárház, itt vannak a videók, a könyvek, az internetes lehetőségek, úgyhogy lesz lehetőség, aki akar, fog tudni tanulni.
Ez az új Kressz, ha én külföldre megyek. Ott is az új Kressz lesz érvényes?
Gyakorlatilag Európában van egy egységes egyezmény, hogy a Kressz alapjai egyformák, tehát az elsőbségadás például nem fog változni, a piros lámpa továbbra is piros lámpa marad, lesznek egyedi szabályok, amit csak Magyarországon kell alkalmazni, és hát hogyha egy országban megyünk, akkor tudni kell azért a helyi apróságokat is.
Mert én voltam, hát most már nem idén, nyáron az Egyesült Királyságban, és ott a jobbkész szabályai voltak gondjaim, de ez csak zárójeles megjegyzés. Mi lesz a rollerekkel? Kedvenc témám, elektromos rollerek.
Hát először is a nagy örömhír, hogy benne lesz végre a Kresszbe, mert hogy jelen pillanatban nincsen ilyen jármű, még a mechanikus roller se szerepel, gyerekjátéknak minősül. Benne lesz a Kresszbe az elektromos roller, le lesznek írva szabályok, hogyan kell közlekedni, hol kell közlekedni, mennyivel kell közlekedni, ki vezethet egyáltalán ilyen eszköz, sőt, elmondom, hogy kétféle roller lesz már a Kresszbe, lesznek a kicsik és a nagyok, mert azért óriási különbség van egy ilyen kicsi bérelhető roller, meg a nagy kerekű, nagy teljesítményű roller között.
Ez teljes teljesítmény alapján lesz elkülönítve, vagy esetleg éppen olyan dolgok alapján, hogy mekkora a kerék átmérője?
A kerék átmérő nem fog számítani, alapvetően a teljesítmény annyiból számít, hogy 1000 watt felett nagy teljesítményű motoros roller, de igazából a sebesség lesz a meghatározó. Minden ilyen rollernek van egy ilyen gyártási vagy tervezési sebessége, az lesz a kicsi, amelyik maximum 25-tel tud menni, ha gyorsabban, az megy a nagy kategóriába.
És ahhoz kell majd valami jogosítvány vagy bármi?
A Kressz ezzel nem foglalkozik, az csak a szabályokat írja le, más egyéb jogszabály rögzíti azt, hogy mihez kell, mihez nem kell jogosítvány. Meglátjuk, hogyha hatályba lép a Kressz, hogy a jogszabályalkotó hozzányúl a jogosítványtervezethez. Elképzelhet, hogy a nagy teljesítmény motorhoz, vagy motoros rollerhez legalább egy robogós, egy segédmotoros jogosítvány kell, csak ugye bajba vagyunk, mert hogyan vizsgáztassunk? Áll a vizsgabiztos a pálya szélén, és nézi, hogy hogyan tudunk rollerezni. Tehát azért ez egy érdekes kérdés, hogy hogyan lehet erről meggyőzni. Majd a valóságban.
Segédmotoros kerék, vagy segédmotoros kerékpár, ugye?
Ez az létezik, tehát arra van jogosítvány, de aki csak rollerezni akar, ezt nem ültethetjük fel egy robogóra.
Na de a segédmotorokkal kapcsolatosan is egy csomó probléma volt régen. Tehát például nincs rendszámuk. Most se lesz?
Ez így van, és most se lesz, és ez már megint egy másik jogszabály, ami a rendszámokkal, a műszaki feltételekkel foglalkozik. Nagyon sok segédmotort kéne rendszámoztatni, és nem a rendszám a gond, az csak egy szám, hanem mögötte a forgalmi engedély, a műszaki vizsga, aminek rendszáma van, forgalmia van, műszaki vizsga kell. Azért ennyi segédmotort, ami az országban van, ma levizsgáztatni úgy, hogy még a beszerzése is bizonytalan, hogy honnan származik, nem egy könnyű dolog.
Na de legalább annyit, hogy kötelező biztosítás, az se?
Kötelező biztosítás a robogókra jelen pillanatban is van. A segédmotoros kerékpárra, és a nagy teljesítményű rollerekre is tavalyi év óta kell biztosítást kötni.
Ha már roller, nem véletlenül kérdeztem ezt a kereket, hogy mekkora az átmérője. Ha kicsi a kerék átmérő, akkor nagyon balesetveszélyes. Ha nagyobb a kerék átmérő, nem véletlen, hogy a bicikliknek általában hagyományosan elég nagy a kereke.
Minél kisebb a kerék, annál nagyobbat lehet esni, igazából
igen.
Ezt akartad
hát
mondani.
Hát belemegy egy kátyúba is kész.
Ez így van, teljesen jogos, ezért kell egyfajta vezetéstechnikai felkészültség is erre, de hát ezt megint nem a Kressz szabályozza, hiszen a Kressz csak annyit mond ki, hogy hol mehetsz, mennyivel mehetsz, ki mehet rajta, onnan már egyéni felelősség, hogyha kicsi a kereked, óvatosabban közlekedj.
Megyek az úton. ki van téve egy tábla, hogy mondjuk 60 kilométeres sebességkorlátozás. Jön egy kereszteződés, a kereszteződés az feloldja?
Elméletileg igen.
De ez mindig is így volt.
Mindig is így volt, most annyi változást tesz az új keresztbe, hogyha a kereszteződés után megismétlik, és ezt látod, akkor nem kell a kereszteződésbe lassítani, hanem akkor 60-nal, 70-nel, mint a Hungária körúton végig lehet majd menni.
Mi az új? Mert azzal kezdtem, hogy mi az új a keresztben. Tehát össze lehet foglalni néhány pontban, hogy ezek a legfontosabb újdonságok?
Azért nagyon nehéz, mert 3 hétig tudnék beszélni, annyi új szabály van, vagy új jellegű szabály.
Tehát feltétlenül
annyi időnk nincs most.
Tisztelt hallgatók nézhetik a YouTube-on és a Facebookon videón is, úgyhogy abszolút.
Így van, nagyon sokat segítek ott is. Új a szerkezete, más a felépítése, tele van új fogalmakkal, megjelennek az alapelvek, például egy bizalmi elv. Beszéltünk róla, most megjelenik konkrétan, tehát ebben más, hogy egy kicsit a felépítése más, a megfogalmazás más. Mondom, amit az 50 év hozott, azt most megpróbáltuk pontosítani.
Mit jelent ez a bizalmi elv?
A bizalmi elv azt jelenti, hogy alapvetően mindenki jogosan bízhet abba, hogy betartják mások a szabályokat, de abban a pillanatban, hogy azt látom, hogy nem tartják be, akkor egyfajta kötelezettségem lesz nekem mindent megtenni annak érdekében, hogy ne legyen baleset.
Büntetőfékezés.
Büntetőfékezés így a szabályban nincsen benne, mert nem lehet beletenni, az egy elvárt magatartás, hogy ilyet ne csináljon az ember, követési távolság benne lesz, indokatlan lassú haladás benne lesz, a büntetőfékezés majd ez egy bírósági procedúra végén kimondják, hogy alapvetően veszélyeztetés.
Most én persze mondtam, hogy büntetőfékezés, nem biztos, hogy a hallgatók tudják, hogy mit jelent ez, hát persze az ki vezet, az általában tudja.
Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki megy elől, és ok nélkül nagyot fékez, hogy hát a másik nem tud megállni és beleszalad. A legőrültebb gondolat egyébként a világon, mert én is összetöröm magam, ha mégis belém jön.
Hát azért szoktak büntetőfékezni, gondolom én, mert a mögötte levő túl közel megy. Jelezve, hogy ő szeretne gyorsan menni, tehát ez is egyfajta magatartás, hogy arra ösztökélem, hogy gyorsabban menjen, és akkor az elől haladó, az megjelzi, hogy ő most vigyázott, nehogy valami efféle.
Hát ha csak ez lenne, jó lenne, egyébként ez egyfajta megleckésztetés. Nagyon gyakran van az, hogy előmegy valaki, nem engedi a másikat, hogy megelőzze, és amikor megelőzi, elé megy, és akkor fékez nagyot, mondom, leckésztetés céljából, de butaság ezt csinálni, hát belém fog jönni a másik, összetöröm magam. Hiába ő lesz a hibás, az én autóm is össze fog törni.
Sebességhatárok?
A személygépkocsira nem változnak, ez egy fontos dolog, tehát ugyanúgy megmarad a 130, 110, 90, 50, attól függ, hol megyünk autópálya, autóút, lakóterületen kívül, belül. Ami változik, például a tehergépkocsik sebessége városon kívül, autópályán, lehet majd 90-nel menni, a buszoknak is.
Mert eddig csak 80-nal lehet?
Eddig autópálya 80-nal, egyéb helyen 70-nel szabadott menni.
A buszok azok bőven mentek 100 fölött.
Az, hogy mennyivel mennek, az egy dolog, a kamionosok is mentek 90-nel, hát valószínűleg azért lesz 90, mondván, hogy ha már annyival mennek, akkor engedjük is meg. Annyiból biztonságosabb, hogy a 137 és a 90 közelebb kerül egymáshoz. Kisebb a sebességkülönbség, és elvileg ez biztonságosabb közlekedést okoz. Majd meglátjuk.
Index használat például?
Az index az az irányjelző továbbra is kötelező lesz, pici pontosítások történnek, például leírásra került, hogy célszerű az irányjelzőt a fékezést megelőzően kitenni, tehát először jelezzünk és utána fékezzünk, és alapvetően ebben az is benne van, hogy az irányjelző alapvetően a mögöttem lévőnek szól, a keresztből érkezők, hogyha mondjuk egy tábla felől jönnek, azok az elsőbségadás táblát nézik, és ne az, hogy indexel biztos bekanyarodik, ha meg mégse, akkor jöhet a vita, hogy ki a hibás, tehát igen, irányt kell jelezni, ki is bővül az irányjelzések köre, a kikerüléssel, előzéssel, minden esetben kell indexelni továbbra is.
Autópályán például nem szoktak indexelni. Előz és nem indexel.
Hát pedig kellene, mert hiszen autópályán, amikor előzök, átmegyek a másik sávba, és a másik sáv átlépése az irányváltoztatás.
És amikor visszamegyek, akkor is kell indexelni.
Akkor is kellene, mert akkor meg visszamegyek, mert nem lehet tudni, hogy egy autóval, vagy 13 autóval később megyek vissza, tehát ezért kell jelezni.
Egyébként zárójeles megjegyzés, szubjektív vélemény, szerintem az indexelés rettentő fontos. De ez csak, ez is stimmel?
Ez én úgy tanítom, hogy ez egy kommunikációs eszköz, ezzel üzenek a másiknak. Aki nem akar indexelni, az nem akar kommunikálni, saját magát hozhatja sokszor egyébként nehéz helyzetbe emiatt.
Körforgalom. Uh-huh. Mikor kell indexelnem a körforgalomba?
A szabály kimondja, hogy befele nem kell, hiszen mindenkinek egyértelmű a táblák miatt, hogy csak arra szabad menni, kihajtásnál viszont kell jobbra indexelni. Ez eddig is így volt a keresztben, ez is marad.
Tehát nem úgy van akkor, hogy van egy kereszteződés, ahol egy ilyen hogy tetszik, hagyományos kereszteződés egyenesen meg két oldalra, nem úgy van akkor, hogy amikor belépek, akkor balra kell indexelnem, mert mondjuk a harmadik kijáraton megyek ki. Ez így nem igaz.
Terve volt, hogy beveszik, ugyanis van egy pár európai ország, ahol ilyen, még szomszédos Romániában is, Franciaországban is, hogy a belépésnél és a belső sávba haladásnál balra kell indexelni. Hát de az volt az indok, hogy annyira ismeretlen szabály ez a magyaroknak, hogy nehéz lenne bevezetni. Szerintem pár év is be fogjuk vezetni.
Igen, mert én azt mondom. Szerintem zavaró, de ez csak zárójel. Tehát...
Na, hát ott megoszlanak a vélemények, ezért hey, most jelen pillanatban tervezetben nincs benne.
Gyorshajtás. Mi lesz a gyorshajtókkal?
Ugye megint a Kressz azt mondja hogy mennyivel mehetek. Egy másik jogszabály majd, ami a szabálysértésekkel foglalkoz, ami most is él, megmondja, hogy mennyit fizetek, ha nem annyival megyek. Én úgy látom, hogy emelkedni fog ez a tétel, mert ez az egyetlen elrettentő erő.
A büntetőpont az létezik?
Hogy ne létezne, egy gyorshajtásért mondjuk autópályán, aki 130 helyett 180-nal megy, az már ilyen 6-8 büntetőpont is lehet, meg 3-4-500 ezer forintos büntetés. És azért az elég sok.
Mennyi van összesen? Honnan tudom, hogy én nekem hány pontom van?
Meg lehet nézni a magyarország.hu-n, hogyha fölmegyünk a saját akuntunkra, ott megnézhetjük, és 18 büntetőpont fölött elveszik a jogosítványt, és akkor utánképzésre kell menni, tehát ezért gáz, hogyha összegyűjtjük. Jó, írem, hogy két év után évülnek el a pontok, illetve ilyen speciális tanfolyammal, utánképzéssel, önkéntessel le lehet csökkenteni.
De hogyha elvesznek tőlem egy büntetőpontot,
igen,
akkor arról értesítenek.
Igen.
Hát, tehát azt elméletileg tudom.
Hát elméletileg igen, mert azért nyilván a büntetőponttal együtt pénzt is kell fizetni, és abban a határozatban benne lesz.
Autópálya, leállósáv. Változik a helyzet?
Nagyon szerettük volna átnevezni műszaki sávra vagy vészsávra, mert a leállósáv pont a sugallja, hogy álljunk le, benne van a nevébe, holott nem igaz. A műszaki sáv azért van, hogyha olyan műszakibás jármű van, ami nem tud tovább menni, akkor egyefene ott álljon meg, de nem biztonságos, tehát most is azt mondjuk, hogyha lehet, ne álljunk meg, guruljunk el még egy defektes kerékkel is a benzinkútig, sokkal biztonságosabb.
Kedves hallgatóink, Önök a Kerengő műsorát hallják, műsorunk vendége Pető Attila, Kressz professzor, ebből kitalálhatták, hogy a Kresszről lesz szó, ha eddig nem hallották volna, hogy mit beszélünk. A leállósáv szerintem autópályán életveszélyes. Ez stimmel?
Egyetértek, de szükséges.
Hát, ha elromlik az autó,
hát
akkor valahol le kell
állni. Valahova le kell állni.
De akkor mit csináljak? Leálltam, nem megy az autóm. Mit csináljak?
Például az új Kresszben benne lesz, hogy ilyenkor, hogyha leálltunk, amennyire tudjunk, húzódjunk le a korláthoz, szálljunk ki az autóból, és hagyjuk el az autópályát. És onnan intézkedjünk, hogy milyen segítséget hívunk. Egyébként följük a 112-t, pár percen belül az autópálya kezelő kijön és biztosítja a területet, de semmiképpen ne maradjunk benne a járműbe, és ne kezdjünk ott egyből kereket cserélni. Ki a korláton kívül segítséghívás.
Tehát másszunk át a korláton.
Én azt mondom,
mindenki,
igen, az a biztonságos.
A nagymama is.
Hát a nagymama is, inkább, mint hogy hátulról jön egy elalvós kamionos esetleg, és eltolja az autót, sajnos vannak ilyen balesetek.
Vannak ilyen statisztikák, hogy hány percig lehet ott maradni abban a leállósávban, hát, így mindenfajta biztosítás nélkül?
Én múltkor olvastam egy statisztikát, Európa összes autópályáját figyelembe véve, a leállósávon 20 percen belül összetöri magát valaki, vagy meghal valaki. Azért ez elég brutális szám.
Nagyon.
Tehát ezért hagyjuk el. De mondom, ha olyan hiba van, hogy megy az autó, guruljunk egy biztonságosabb helyig.
Gyerekekkel kapcsolatos jogszabályok változtak-e? Gyerekülés.
Gyakorlatilag a gyerekülés szabálya megmaradt, annyi, hogy ez a baba hordozó lehetősége belekerül, hogy lehet nem csak merőlegesen, hanem 45 fokba elfordítani, tehát ezek ilyen egyedi szabályok, de alapvetően nem változik, ugyanúgy a 150 centi magasság alatt szükséges a gyerekülés.
És 150 centi alatt az első ülésre továbbra sem ülhetnek?
De ülhetnek gyerekülésbe. Annyi, hogyha háttal tesszük be a gyerekülést, akkor a légzsákot ki kell kapcsolni, mert belepasszíroz a szegény gyereket az üléstámlába.
Mennyire tartja fontosnak ezeket a dolgokat? Tehát, hogy a gyereket hogyan szállítsuk az autóban?
Ugye mindig, amikor tanítom, akkor felmerül ez, hogy mi a szabályos és mi a biztonságos. Bármilyen furcsa, jelen pillanatban egy olyan autón vegyünk egy régi Trabantot, ahol a hátsó ülésen nincs biztonságú öv, 3 év fölött a gyereket ülés nélkül szállíthatjuk. A szabály megengedi. Kérdezem én, biztonságos? Ha ütközünk, a gyerek lesz az első, aki úgymond kirepül az autóból. Tehát én úgy gondolom, kellenek a szabályok, de a biztonságot mindig az, aki vezeti az autót, jelen esetben a szülő dönti el. És a szülő azt mondja, hogy az én gyerekem 152 centis, de üljön gyerekülésbe, mert nagyon vékony testalkatú, akkor igen, üljön gyerekülésbe, mert ha baj van, a vezető mindig felel ezekért.
Tehát akkor mondhatjuk azt, csak megismétlem, mondhatjuk azt, hogy a gyerekekkel kapcsolatosan a végsőkig tartsuk be az előírásokat?
Én úgy gondolom, igen. Egyébként visszatérve az új kreszre, most már 6 év alatt abszolút védi a gyerekeket olyan szinten, hogy a közútra még sétálva sem lehet kimenni 6 év alatt, nemhogy biciklizni vagy rollerezni. Tehát 6 és 12 év között pedig előírja a szabály bizonyos helyzetekben a felügyeletet. Tehát ha egy 11 éves gyerek biciklizik az úton, mondjuk egy forgalmasabb úton, akkor a szülőnek kísérnie kell őt biciklivel.
Na de akkor ez hogy néz ki? Tehát a mondjuk egy faluban? A gyerekek biciklivel mennek iskolába, de akár a városban is vannak olyan helyek.
Hát olyan helyen, ahol 30-al lehet maximum menni, ott 6 év alatt a gyerek még közlekedhet felügyelet nélkül, de ahol ennél gyorsabban ott kell a felügyelet, ott muszáj, hogy valaki kíséri a gyereket.
De azt mondja, 6 év fölött is.
Igen,
hány éves korig?
12 éves korig, de mondom, olyan helyen, ahol biztonságosabb a közlekedés, falu szélén, 30-as övezetekbe ott mehet a gyerek, de ez egy kitétel, ha lehet, akkor felügyelettel.
Biciklisáv? Ott mehet?
Kerékpársávon a kerékpáros mehet, igen. Igen.
Én mindig biciklit mondok.
Bicikli, hát ez bringát tudom, is lehet mondani.
Tudom, a hivatalos név az a kerékpár, én mindig biciklit mondok.
Nem baj, tudom, miről van szó.
Vannak olyan műszaki előírások, amelyek változtak az autóra vonatkozóan, a fényszóróra vonatkozóan, a biztonsági berendezésre vonatkozóan?
Alapvetően személygépkocsi esetében nem. Két dolgot azért megjegyeznék, az egyik a világítás, hogy a tervezetben az szerepel, hogy a tompított fényszóróval kell kivilágítani az autót nappal is, városban is. Ez azért érdekes, mert menetjelző lámpa van ma már az autókon.
Na hát ez az, tehát van egy menetjelző lámpa, ami alkalomattán még nappal szinte jobb is sokszor, mint egy tompított.
Ennek ellenére a jogszabályalkotó úgy látja, Magyarországon megérett az idő, hogy a tompított fényszóró legyen a kötelező fény, és nem a nappali menetjelző.
Tehát akkor én, ha az autómban van egy ilyen automata lámpa, ami kigyullad este, amikor igen, sötét van, akkor nekem reggel manuálisan be kell kapcsolnom a tompított fényt.
Ha a tervezet így marad. Hangsúlyozzuk, azért ez egy tervezet, tehát amiről beszélünk most, ez még nem egy végleges kressz, ez egy tervezet, ami most társadalmi vitán van, lehet véleményezni. Sokan kifogásolták egyébként ezt, hogyha már gyárilag ott a menetjelző, miért nem elég?
Hát igen, tudnélik, a világ nagy autógyárai úgy találták, hogy elég az a bizonyos ledes menetfény, ami egyébként tényleg jól látszik nappal tökéletesen.
Teljesen igazad van, csak az emberi trehánság, mert mi történik? Nappal jó, és elkezd sötétedni, és akkor már nem jó, és az emberek elfelejtik bekapcsolni a tompított fényszórót. Tehát az emberi felelőtlenséget próbáljuk most egy szabállyal kikorrigálni.
Hát igen, ez igen, mindig úgy van, hogy a törvény akkor születik meg, amikor... Igen. Összességében ez az új kressz jobb lesz, mint a mostani, és mikortól lép életbe?
Én azt mondom, hogy a kressz alapvetően azért egy jogszabály, nyilván megértem, hogy ebből jogászoknak is dolgozni kell egy bírósági esetben, nekik pontosan le kell írni mindent. A gondolatom az, hogy nem biztos, hogy minden közlekedőnek a jogszabály minden sorát azért ismerni kell. Én szerintem most jött el annak az ideje, hogy a jogszabályból legyen egy kivonatos nevezők tananyagnak, amire azt mondjuk, hogy igen, ha vezetsz, akkor legalább ezt a szintet ismerni kell, ezt a szintet el kell érni. Tehát én úgy gondolom, hogy most jön el a mi időnk, oktatók ideje, hogy egy olyan komoly tananyagot, hogy ez írásos, videós, internetes tananyag, nincs jelentősége,
mindegyik,
tegyünk az emberek kezébe, mindegyik, de nem biztos, hogy a kressz minden sorát tudni kell, mert rengeteg paragrafus van benne olyan is, amit szerintem, ha nem tud valaki, attól még bőven tud közlekedni. Ami nagyon fontos, ez a folyamat most úgy zajlik, hogy társadalmi egyeztetés, lehet véleményeket írni, én úgy hallottam, egy másfél hónap van még erre, utána, ha megvan, összegzik, beleteszik, kiveszik, változtatnak rajta, és amikor a magyar közlönyben megjelenik, akkor érvényes a kressz, csak hogy a végén lesz egy sor, hogy mikortól lép hatályba a szabály. Uh-huh. Tehát kresszünk lesz, látni fogjuk, fel lehet rá készülni, és nagyon reméljük, hogy a hatályba lépés nem másnaptól lesz, és nem is lehet, hanem legalább egy fél éves intervallum van, amíg felkészülünk, amíg megírjuk ezt a bizonyos tananyagot, amíg átalakítjuk a vizsgakérdéseket, akár az oktatási rendszert ez, tehát azért itt most kell egy idő. Ha engem kérdezel, én úgy gondolom, hogy ha most tavasszal kijön ez a jogszabály, akkor az lenne jó, ha mondjuk 27. január 1-jétől élne, és akkor van egy bő idő arra, hogy felkészüljön.
Tehát Közel egy év.
Igen. Kell ennyi, amikor 75-be kijött a KRESZ, februárban írták alá, és 76. január 1-től volt érvényes.
Az új KRESZ, mi az, ami engem a leginkább fog érinteni? Például a városokban. Ezek a 30 kilométeres dolgok, ezek a KRESZ-től függnek, vagy semmi köze a KRESZ-nek ehhez, azok is más jogszabályok?
Nagyon függ attól, hogy milyen járművet fogsz vezetni. Most például egy új szabály, nem tudom, szoktál-e motorozni, de a motorosok például úgy néz ki, hogy nem állhatnak majd föl a járdára. Morognak is érte, meg szerintem meg lesz változtatva, de a tervezetben ez van. Tehát ez a motorosoknak egy teljesen új világ. Autósoknak, ugye bejön a városközpont övezet. Tehát nem a 30-as tábla lesz, meg innen egy behajtani tilos, onnan egy irányút, hanem egy városközpont övezet, ahol az övezeten belül a megfelelő szabályoknak megfelelően kell közlekedni, például maximum csak 30-al szabad közlekedni. Tehát ezek olyan apró finomítások, ami szerintem hasznos lesz, de lehet, hogy először úgy fogjuk megélni, hogy ez egy bosszantó szabály, aztán majd megszok.
Biztos fogunk bosszankodni
mindig fogunk, így van.
Új táblák sok lesz?
Nem lesz sok, tehát az alaptáblák megváltoznak, olyan praktikus táblák lesznek, meg maradnak, tehát nem változnak. Praktikus táblák lesznek újak, például a suli övezet, ahol ugye kirakom a gyereket.
Tehát az most is van.
De egyébként valóban igaz, akinek jó fantáziája volt, már föltalálta, csak egy a baj, hogy tábla az él, ami a KRESZ-ben van, és a KRESZ-ben nem volt bent, akkor az csak egy dísz. Hát mindenütt volt. Most már benne lesz a KRESZ-ben is.
Szóval akkor összegezve jobb lesz nekünk?
Én szerintem hosszú távon jobb lesz. Nyilván most nagyobb munka lesz ezt megtanulni, átrágni magunkat, értelmezni a szabályokat, de én úgy látom, hogy a korszerű világ fele megyünk, és korszerű jogszabályunk is lesz. Szerintem, ha ezt pontosítjuk, módosítjuk, elfogadjuk ezeket az észrevételeket, akkor jobb világ lesz a közlekedés szempontjából. De még egyszer, az, hogy biztonságos a közlekedés, az nem csak a szabályokon múlik, hanem hogy mennyire tiszteljük ezeket a szabályokat.
Ó, hát itt már aztán nagyon sikamlós területre tévedünk. Igen. És még valami, akkor ezek szerint, aki vezet, közlekedik, de akár a gyalogosok is próbálják megismerni?
Mindenképpen. Gyalogos például le lesz írva, hogy nem mehet hát úgy az úton, hogy a fülén füles van. Vagy hát nyomogatja a telefonját. Na jó, de ez le lesz írva, ezt a gyalogosoknak meg kell ismerni. Tehát ezt szoktam mondani, az új KRESZ 9,5 millió embernek szól, tehát az összes magyar embernek, mert említettem a 6 éves gyereket, a gyalogost, a motorost, a biciklist, a rollerest, az autovezetőt. Tehát mindenkinek valamilyen szinten tanulnia kell, erre azért készüljünk fel.
Na, akkor itt folytatjuk majd 1-2 hónap múlva. Kedves hallgatóink, a Kerengő műsorának vendége Pető Attila, KRESZ professzor volt. Technikus kollégám Polc Péter és Fülöp Csaba, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.